Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te házadban. Különösen is hálásak vagyunk azért a hívásért, vonzásért, amit te, a te szent lelked által elvégeztél bennünk. Hiszen ebben a rekkenő hőségben sokszor még azt is meggondoljuk, hogy az utcára kilépjünk-e bármilyen ügyben. Ha lehet, inkább halogatnánk a dolgokat, hagynánk egy kicsit későbbre, hát ha később jobb idő lesz. De Urunk, amikor szól a harang, amikor veled találkozhatunk, az egy olyan vonzást, olyan hívást jelent, aminek engedelmeskednünk kell. Nem olyan hívás ez, amely rettegéssel fog össze bennünket, hanem olyan, mint amikor egy kedves édesapa hosszú után hazatér, és a gyereke rohan elébe, hogy a nyakába boruljon, hogy összepuszíja. Urunk, mi így jövünk eléd. Köszönjük neked, hogy ezen a héten is velünk voltál, hogy minden napon érezhettük, tapasztalhattuk a te jelenlétedet, gondviselő kegyelmedet. Élhetünk a te bűnbocsánatodból. Minden nap megvallhattuk mindazt, amit gonoszul, hitványul vagy mulasztással tettünk, vagy nem cselekedtünk. Kérünk téged, Urunk, bocsásd meg vétkeinket, és adj nekünk megújulást napról napra. Most, amikor a vége felé közeledik a hét, és kezdődik egy új, különösen is a te kegyelmedbe ajánljuk magunkat, és kérünk azért, hogy jöjj velünk. A következő héten is szeretnénk minden napot veled megfutni. Kérünk téged azért is, hogyha úgy tervezed, hogy már a jövő hét nem adatik teljesen nekünk, ha elszólítasz ebből a világból a te nagy bölcsességed szerint, hadd legyünk arra is készek. És imádkozunk azokért, akik elveszítették szerettüket, akik most is gyászban vannak, akik talán éppen az elhalálozás és a temetés között vannak. Adj nekik, Urunk, vígasztalást, békességet, készítsd a szívüket erre a nagyon nehéz elválásra. Imádkozunk azokért is, akik régebb óta hordozzák szívükben a fájdalmat, a hiányát szerettüknek. Különösen is kérünk azért a családért, amely oly régóta, egy évtizede elbocsátotta, elengedte azt, akit te elszólítottál közülük, mellőlük. Kérünk, Urunk, vígasztalj mindnyájunkat. Hadd érezzük és tapasztaljuk, hogy egyedül, árván nem maradunk, mert te vagy az, aki egész életünkben, már anyaméhünktől fogva mindvégig velünk vagy, és aki nem csak a földi életen akarsz átvezetni bennünket, hanem majd bevezetsz a mennyei örökké valóságba, ahol nem lesz többé elmúlás, elválás, betegség és halál, hanem csak örökké való boldogság. Erre készítsd, Urunk, most is a mi szívünket, így szólj hozzánk a te igéden keresztül, szeretnénk általa felbuzdulni, és minél inkább a te akaratodnak engedelmeskedve boldogan élni. Hallgass meg, Urunk, és így légy közöttünk. Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található a Jelenések könyvében. A Jelenések könyve 14. részének az első 5 versében. A következőképpen halljuk Isten igéjét. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 000, akiknek a homlokára az ő neve és atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a bárányt, ahová megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság. Ezek fedhetetlenek. Kedves testvérek, a Bodrog közben nagyon jól ismert szám, de talán itt a városban is, a 144 ezer. A Jehova tanúi igen sokat beszélnek róla tanításukban, térítéseik közepette mondván, hogy ők a 144 ezer tagjai, és azt mondják, hogy ha mi szeretnénk majd a mennybe jutni, akkor nekünk is hozzájuk kell csatlakoznunk. 144 ezer fő. Mit jelent ez a 144 ezer? Nézzük meg ezen a mai istentiszteleten. Azt látjuk a felolvasott igében, hogy a bárány, azaz Jézus Krisztus áll előttünk. Az Isten báránya, aki magára vette a bűneinket és azok büntetését a kereszten. Most a feltámadása után megdicsőülten áll előttünk. A Sion hegyén áll. Ez a hegy Jeruzsálem, a templom fölött álló hegy neve. A Sion neve ezért összekapcsolódott az idők folyamán a templommal, az Isten népével, sőt az egyházzal is. Erre utalnak az énekeink is. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dícséret. Vagy ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. De talán az egyik, ha nem a legismertebb imádságos könyvünknek, amit Muraközi Gyula írt, annak is ez a címe, a Sionnak hegyén. Kik vannak ott a Sionon Jézus Krisztussal? Kik ezek a 144 ezer tagjai? Le van írva szépen, hogy kik ők, és mindjárt rá is térünk, de előbb figyeljünk a számra, miért is éppen 144 ezer. A számunkra nem tűnik egy olyan kerek számnak. Miért éppen 144 ezer? A Bibliában a számoknak jelentőségük van. A hét például a teljességet, a tökéletességet jelenti. A három az a Bibliában mindig az Isten száma. Gondoljunk csak a legfontosabbra, a Szent Háromságra. Atya, Fiú, Szentlélek. A négy az megint csak az egészet jelenti, elsősorban az egész földet. Láthatjuk ezt az égtájakban. Négy égtáj van, és a négy égtáj az egész földet, a világ mindenséget jelképezi. A kettőnek a szorzata, 3×4, az 12. A 12 megint csak egy rendkívül jelentős és fontos szám a Szentírásban. A 12 az elsősorban Izrael 12 törzsére, Isten választott népére utal. Ezek alapján választott az Úr Jézus magának embereket, mégpedig 12 apostolt. A 10 az egy kerek szám a Bibliában is, és erre utal ennek a többszöröse is. Amikor többszörösen jelenik meg a 10, az megint csak a többszörös, az egésznek, a soknak a többszörösét próbálja kifejezni. És így bár lehet kicsit már nehéz követni, de a 144 ezer az 12×12×10×10×10. Mit jelent mindez? Az, hogy egyáltalán nem a szám a fontos. Tehát nem kell számolgatnunk, striguláznunk, hogy na, én vajon még a 139.999. vagyok, vagy még a 144.000., vagy hogy lesz majd? Oda jutok-e? Vagy már betelt? Már annyian húztak sorszámot, hogy nekem nincs is értelme sietnem oda a mennyek dicsőségébe? Nem egy konkrét számot jelent. Ez egy jelkép. A 144 ezer jelentése tehát 12, azaz 3×4, az Isten népe, és a 10 pedig egy nagy egész szám. Mivel háromszor is megjelenik a 10-es szám a szorzatban, így a teljes üdvözültek seregét jelenti. Minden embert jelent a világtörténelem folyamán, az egész világ mindenségből, aki örök életet, bűnbocsánatot nyert, a megöletett bárány Jézus Krisztus által. Tehát amikor 144 ezerről hallunk, akkor ez jusson az eszünkbe, hogy az Ádámtól kezdve a föld, a világ, a mindenség végéig az összes üdvözült, megtért, újonnan született és mennyei polgárjogot nyert embert jelképezi. Fontos ezzel nekünk tisztában lennünk, jó ezt nekünk református embereknek tudni, nehogy megvezessenek bárkik is. Ott áll tehát Jézus Krisztus az összes üdvözülővel a Sion hegyén. Mondhatjuk azt is, ott van az egyház, a dicsőséges, a győzedelmes egyház. És éppen itt a lényeg, hogy a tömegben ott Jézus mellett lesznek reformátusok, katolikusok, baptisták, görögkatolikusok és számtalan más felekezetből valók. Mert Jézus Krisztus nem egy felekezet tagjaiért halt meg, nem egy felekezet tagjaiért adta csak oda magát, hanem mindenkiért, aki leborult, aki térdre hullott, és aki átadta az életét neki. Akikben ott van az Úr jele, akik megtérnek, azok mind el lesznek pecsételve neki. Ezért beszél úgy a Biblia az egyházról, mint jegyesekről. Jézus Krisztus a vőlegény, az egyház a mennyasszony. A jegyesek el vannak pecsételve egymásnak. Az egyesülés még nem történt meg, az még hátra van. Még várni kell a házasságra, de azt már tudják, hogy ők egymáshoz tartoznak. Ezért van a jegyességnek jelképe is. Úgy emlékszem rá, hogy amikor feleségemet eljegyeztem, mennyire büszkén hordtam a jegygyűrűt. Volt, aki rákérdezett, hogy na, megnősültél? És akkor mondtam, hogy még nem, de már az eljegyzés megtörtént. Még nem a feleségem, még nem lettünk egyé, de már tudjuk, hogy ez lesz a vége. Ez nem kérdés. Már nincsen tekintgetés másfelé, már nem keresek mást. Ő is, és én is tudtuk, hogy a másikhoz rendeltettünk. Összetartozunk. És ugyanígy vagyunk mi Jézus Krisztussal. El vagyunk pecsételve neki, és még itt a földön élünk. Megvan mindenkinek a háza, az élete, a munkája, a családja, a feladatai. De azért mindezek közben mi tudjuk jól, hogy Jézus Krisztushoz tartozik az életünk. Őt keressük, őt követjük, őneki engedelmeskedünk, és arra várunk, hogy egykor majd bevisz az ő mennyei örök dicsőségébe. Hogy egykor majd teljesen az övé leszünk. Azok vannak itt a jelenések könyvében tehát Jézus Krisztussal, akik el voltak életükben már pecsételve neki. Akikben ott van, ott volt a bárány jele. Ott van-e ez a jel rajtunk? És ott fogunk-e majd állni Jézus Krisztus oldalán a dicsőségben? Mert csak azok lesznek ott, akiken ott van ez a jel, és akik elpecsételtettek. És itt nehogy a keresztségre gondoljunk. Nehogy arra gondoljunk, hogy bizony meg vagyok keresztelve, akkor innentől kezdve teljes biztonságban van az életem, természetesen nekem ott van a helyem. Mert legyünk őszinték, igazságtalan lenne Istentől, ha ez így lenne. Mert akkor az összes pedofil, az összes gyilkos, az összes parázna és mindenféle hitvány ember bármilyen bűnt cselekedhetne, követhetne el, és mondhatná, semmi probléma. Végül is meg vagyok keresztelve, nem? Hát én úgyis ott leszek. Nekem oda jogom van bemenni. És mindegy, hogy mit cselekszem. Mindegy, hogy hogyan élek. Teljesen mindegy, hogy mit műveltem földi életem során. Végül megkereszteltetésem úgy is üdvözít. De a keresztség nem üdvözít. Milyen jel akkor az a pecsét, ami alapján tudhatjuk, az Úré lehetünk? Nem tetoválás, sem egyéb külső jegy nem jöhet szóba. Nézzük meg, mit ír az ige ezekről a jegyekről. Azt mondja a jelenések könyve, olyan emberek állnak ott Jézussal, akik életükben boldogan magasztalták Jézus Krisztust az énekükkel. Az első jel tehát az új ének. És itt nem arról van szó, hogy milyen gyönyörűséges volt a hangjuk, hogy megnyertek valamilyen tehetségkutatót, és gyönyörűen tudták magasztalni az Urat, hanem azt, hogy milyen szívvel énekeltek. Az ének az Úr magasztalása volt, vagy csak egy ének, egy nóta, amit elénekeltünk a templomban. A Krisztus dicsőítő éneket nem lehet megtanulni. Ki lehet hallani, hogy ez csak egy tanult ének, vagy szívből jön. Úgy énekben, Jézus Krisztus dicsőíteni, mint ahogyan azt manapság látjuk tévében, rádióban, látjuk az interneten, nem lehet. Jézus Krisztust úgy dicsőítjük, hogy abban a szívünk van benne. És ez igaz az imádságra, a bibliaolvasásra is. Az életemet teszem bele. Nem érzéseket, hanem hitvallást. Nem gondolatokat, hanem önmagamat. Oda teszem, és szívből árad az ének, akár az 500 éves, akár az 5 hónapos ének. Aztán azt is írja az ige, hogy azok, akik ott vannak, a 144 ezer, olyan emberek, akik nem fertőztették meg magukat. Mit jelent ez, megfertőztetni magát? Nem helyes a házasság? Sok dolgot olvastam erről, hogy mit is akar ez jelenteni. De a sok vélemény, a sok elképzelés közül én csak egyet tudok helyesnek elfogadni. Arra utal, hogy Jézus Krisztus volt a legelső, a legfontosabb ezeknek az embereknek az életében. Még a férnél, a feleségnél, a gyermeknél, a szülőknél is fontosabb. Sokaknak ezt furcsa hallani, megdöbbentő, érthetetlen, miközben azt mondják rengetegen a világban, és szép is, hogy ilyet mondanak, a család az első, de a hívő ember azt mondja, még ő előttük is Isten van. Az Úr a legelső. Miért? Mert még a családom is tőlük van. A házastársamat Istentől kértem el, és tőle kaptam. A gyermeket Istentől kértem, tőle kaptam. Az életem is tőle van. Minden tőle van. Miért imádnám az ajándékait? Nem esne jól egyikünknek sem, ha karácsonyra adnánk valamelyik gyereknek, valamelyik unokának, valamelyik kis rokonnak játékot, és azt látnánk, hogy a gyerek meg se köszöni nekünk. Csak örül a játéknak. Elvonul vele a szobába, és el van vele. És utána már velünk egy szót se akar váltani, mert neki az ajándéka fontos. Sokan így vannak az életben. Az Isten ajándékai a fontosak, bármilyen szépek, nemesek, nagyszerűek, de mi nem tehetjük ezeket az ajándékokat maga az ajándékozó elé. Aztán azt is írja az ige, ezek az emberek, a 144 ezer olyanok, akiknek nem volt hazugság a szájukban. Az Úr Jézus arra tanított bennünket, a ti igenetek legyen igen, a nem pedig nem. Ami ezen kívül van, az az ördögtől van. Mennyire hiányzik, és mennyire fontos lenne ma is, mennyire egyszerűbb lenne a világ, ha az emberek számára az igen, igen lenne, a nem pedig nem. És nem az lenne, hogy beszélgetünk egymással, és utána otthon gondolkozunk, mit akart ezzel mondani? Mit gondol? Most dicsért? Vagy elmarasztalt? Cinikus volt? Vagy őszinte? Most tulajdonképpen engem kigúnyolt? Hogy van ez? Jézus nem erre tanított. A ti igenetek igen legyen, a nem nem. Az ne legyen félreérthető, ne legyen sikamlós beszéd, hanem olyan, amit mindenki ért. És végül azt olvassuk, áron vétettetek meg, drága áron, a Krisztus vérén lettünk kiváltva a bűnből, a kárhozatból. Minket nem aranyon és ezüstön vásárolt meg Isten ebből a rettenetes fájdalomból és a kárhozatból. És sok mindent el lehetne még mondani, de valójában csak egy kérdés marad. Ugyanaz, mint az elején. Ott leszünk-e? Miénk-e ez az üdvösség? Annak a 144 ezernek, ami, ahogy mondtam, nem egy konkrét szám, a részesei leszünk-e? Ha elpecsételtek vagyunk, minden bizonnyal. És az elpecsételtetésnek a kulcsa, a lényege, hogy önmagam, ahogyan vagyok, átadom az Úrnak. Itt vagyok, Uram. Én a magam erejéből nem tudom jól irányítani az életemet, nem tudom megtartani azt, nem tudok jó döntéseket hozni. Kérlek, fogadj el. És a bűneimből, vétkeimből, tisztátalanságaimból, mindenből te tisztíts meg. Éljünk úgy, testvérek, hogy Jézus Krisztussal a Sion hegyén örökké ott legyünk. Amen. Úr Jézus, drága megváltón, köszönjük neked ezt az igét, amely rámutatott sok minden fontos dologra, de elsősorban arra, hogy helyünk van ott a 144 ezer között, minden idők, minden hívői között. Magasztalunk téged, Urunk, mert nem csak Ábrahámnak, Mózesnek, Illésnek jelentetted ki magadat, nem csak az apostolok lesznek majd ott a mennyei dicsőségben, hanem bennünket, nyomorúságos, bűnökkel teli embereket is hívsz és vársz ebbe a mennyei dicsőségbe. Köszönjük neked, Urunk, hogy sok botladozásunk, nyomorúságunk ellenére is te kész és hajlandó vagy naponként megújítani. Kérünk téged, Urunk, te fogadd el az életünket. Bocsásd meg minden vétkünket. Tudjuk azt, hogy már csak a délelőtti istentisztelet óta is voltak hiába való szavaink, vagy talán voltak mulasztásaink, gondolati bűneink, talán aktívan is cselekedtünk olyat, ami nem a te örömödre, hanem szégyenedre, gyalázatodra lenne. Kérünk téged, Urunk, bocsáss meg! Bocsáss meg azt a sok ígéretet, amit megtettünk neked életünk folyamán, és amiket megszegtünk szinte azonnal. Annyira szeretnénk mindezeket elhagyni, és vágyunk arra az életre, amiről az igében hallottunk. Új éneket akarunk neked énekelni. Szeretnénk, hogyha nem csak a földi slágerekkel lenne tele a szívünk, a gondolataink, hanem azokkal az örökkévaló énekekkel, imádságokkal, amelyekkel téged magasztalhatunk, a te fenségedet emlegethetjük emberek előtt. Szeretnénk, Urunk, mindenek elé tenni téged, akár még a családunk elé is, mert tudjuk, ha te vagy az első, utána minden helyre kerül. Helyére kerül a feleség, a férj, a gyermekek, a szülőkkel való kapcsolat, mert te leszel, aki intézed, rendezed ezeket a kapcsolatokat, aki formálod a békességet, az egyetértést. Imádkozunk, Urunk, így pecsételj el bennünket, ragad meg az életünket, és add, hogy így lehessen békés és nyugodt ez a földi néhány évtized. Szeretnénk úgy élni, hogy közben tudjuk, ha egyszer el kell mennünk a minden élők útján, akkor nem bizonytalanság, nem a kiszámíthatatlan jövő, vagy a semmi vár ránk, hanem az a mennyei dicsőség, amiről az igében hallottunk. Ott akarunk állni veled, Urunk, és szüntelenül, el nem múlóan téged dicsőíteni, aki megváltottál, aki új életet adtál nekünk. Kérünk, így hallgass meg imádságunkat, fogadj el bennünket, és a te megújító kegyelmedet áraszt ki ránk. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.